Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 96. Zsoltárunk első versszakát. 96. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és folytassuk Urunk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 215. dicséretünket. A 215. dicséretünk első 4 versszakát énekeljük. A 215. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh a bűnösök útjára.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található Sámuel első könyvében, Sámuel első könyvének 7. fejezetében, a 3. verstől a 6. versig terjedő ige szakaszban. Tehát Sámuel első könyvében, a 7. fejezetben, a 3. verstől a 6. versig így szól Istenünk kijelentett szava. Sámuel pedig szól a Izrael egész házához, mondván: ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Elhányák azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának. Akkor Sámuel mondá: gyűjtsétek össze az egész Izraelt Mizpába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűlének azért Mizpában, és vizet merítvén kiönték az Úr előtt, és böjtölének azon a napon, és így szólának ott: vétkeztünk az Úr ellen. És eképpen ítéli Sámuel Izrael fiait Mizpában. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek testvéreim fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged, hiszen te vagy az egyetlen igaz és élő Isten. Habár sok bálvány, sok kitalált istenség van az emberek fejében vagy a világban, de az egyetlen igaz, aki mindent teremtett, akinek minden a kezében van, aki minden hatalom és dicsőség, az te vagy, örökkévaló Istenünk. Méltó vagy arra, hogy áldjunk és magasztaljunk téged. Te látod, Urunk, hogy mi mégis milyen hajlamosak vagyunk arra, hogy ne hozzád forduljunk, hanem másutt keressük a boldogságunkat, boldogulásunkat. Látod, Urunk, hogy a mi szívünk milyen könnyen helyet ad a bálványoknak, hogy sokszor keressük a biztonságunkat a földi javakban, és nem tőled várjuk, hogy gondoskodj rólunk. Sokszor követjük a magunk gondolatait, akaratát, ahelyett, hogy a te kijelentett akaratodat, törvényedet követnénk. Látod, Urunk, hogy a bennünk lévő bűn erre hajt bennünket. De köszönjük, Urunk, hogy nagy a te kegyelmességed és irgalmad, és te a bűn problémájára megoldást készítettél a mi számunkra is. Dicsérünk téged, Urunk, azért, mert elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy minket a bűntől, a bűn következményétől és büntetésétől megszabadítson, hogy a bűn állapotából és annak rabságából felmentsen, és lehetőséget adjon arra, hogy neked éljünk, és téged szolgáljunk. Urunk, arra kérünk téged, azért imádkozunk most ezen az órán, hogy te légy az, aki elkészíted a mi szívünket, hogy mi is el tudjuk hányni a mi bálványainkat az életünkből, és csak neked tudjunk szolgálni a mi életünkkel. Urunk, kérünk, hogy erre taníts és vezérelj bennünket igédből. Kérünk, hogy ezt munkáld mindannyiunk szívébe, lelkébe, szent lelked által, hogy elforduljunk a hiába valóságoktól, és odaforduljunk gondolatainkkal, tetteinkkel, teljes életünkkel, te hozzád, kegyelmes Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat Krisztus Jézusért, ami Urunkért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 470. dicséretünk első versszakát, 470. dicséretünk első verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Úr Jézus, nézz le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, az első fejezet 6-tól 10. versekig terjedő szakaszában, tehát az első tesszalonikai levél első fejezetében a 6. verstől kezdődően így szól Istenünk igéje. És ti, ami követőinké lettetek és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szentlélek örömével. Úgy, hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt, ami hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez, a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Foglaljunk helyet, testvéreim! A felolvasott ige szakaszból szeretném kiemelni a 9. verset, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez, a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Kedves testvérek, Pál apostol az első tesszalonikai levelének az elején, a köszöntés után a hálaadással folytatja. Hálát ad Istennek a tesszalonikai gyülekezetért, amely Pál és a munkatársai, Szilvánusz és Timóteus missziói szolgálata következtében jött létre. Pálék hirdették ott Tesszalonikában is a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, hirdették, hogy ő érte Krisztusért, az ő haláláért és feltámadásáért Isten megbocsát és megbékél mindazokkal, akik ezt hittel fogadják. És Tesszalonika városában sokan hittel fogadták ezt az örömhírt. Annak ellenére, hogy Pálék csak kevés időt tudtak ott tölteni velük, sőt, az ő hitük, a tesszalonikaiak hite, ahogy itt a felolvasott szakaszban is szerepel, példaértékű lett. Nem egy titkos vagy rejtőzködő, visszahúzódó módon érték meg a hitüket, hanem nyíltan és bátran vállalták, és nem csak vállalták mások előtt, hanem nagy szeretettel és bátorsággal tovább is adták az örömhír üzenetét másoknak. Ugye így írja Pál itt, hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek. Ez egy nagyon szép kifejezés, amikor azt mondja Pál, hogy a tesszalonikai gyülekezetből kizendült az Úr beszéde. Kizendült. Nem csak úgy mondogatták, hanem felcsendült, mint egy trombita szó. Egy figyelmeztető harsona szó. Ők így hirdették másoknak azt, amit Páléktól hallottak, és amit ők maguk is elhittek. Tesszalonika az egy nagy város volt már akkoriban is, most se kicsi, és elég jó az elhelyezkedése. tengerparti városról van szó, és így hajón sok áru érkezett, és a sok áruval nyilván emberek is érkeztek, valamint egy nagy kereskedelmi szárazföldi útvonal, a Via Egnácia nevű kereskedelmi útvonal is keresztül futott rajta, tehát szárazföldön is nagy forgalmat bonyolított le, és ennek következtében a tesszalonikai hívők nem csak úgy maguk között, vagy a városukban tudtak bizonyságot tenni, hanem más helyeken is, más városokban. Lehetséges, hogy a gyülekezet tagjai között is voltak mondjuk kereskedők, vagy olyan emberek, akik a hivatásuk miatt utaztak, de az biztos, hogy két nagy római provinciában, Macedóniában és Akhájában hírük ment. Erről beszél Pál. Macedóniában és Akhájában példaképekké lettek. A Macedónia, ez volt az északi terület, ennek volt a központja a Tesszalonika, Akhája az pedig az onnan délre fekvő terület, mai Görögország, Tesszalonika is ma már Görögország, és ezek pont azok a területek, amerre Pál folytatta a missziói útját Tesszalonikából. Tehát azért beszél Macedóniáról és Akhájáról, mert amikor ő tovább ment onnan, akkor érdekes módon hallotta, hogy már híre ment a tesszalonikaiak hitének. És nem csak arról van szó, hogy odaérve egyik másik városba, Akhájának egyébként Korintus volt a központja, tehát ott is hallhatott róla, nem csak arról, hogy az ottani emberek, a más városokban élő emberek így beszéltek volna pletyka szintjén arról, hogy mi történt Tesszalonikában, nem a felbojdulásról való szóbeszéd fogadta Pálékat, hanem azt mondja, hogy a hitüknek ment híre. A tesszalonikaiak hitének ment híre annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk, írja Pál. És itt a hit alatt nem is elsősorban a hitük szilárdságára, vagy nagyságára, vagy a kegyességükre, az Istenbe vetett bizalmuk nagyságára utal, hanem a hitük tárgyára, az evangéliumra. Mert ugye van a hit, amivel hiszünk, és van a hit, amit hiszünk, ami református hitünk, mi is szoktuk ezt mondani. És Pál, amikor továbbment a társaival Tesszalonikából, hogy másutt is megismertesse az Úr Jézust az emberekkel, akkor ezek alapján, amit itt ír, azzal szembesült, hogy sokan már ismerik. Elkezd beszélni Jézusról, ott van a názáreti Jézus, a Krisztus, aki meghalt és feltámadott, és azt mondják az emberek, hogy hát én ezt tudom. És honnan tudják? Hát a tesszalonikaiak már beszéltek róla. És nem is keveset, vagy nem csak úgy dióhéjba, mert azt mondja, hogy annyira jól értesültek, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Tehát az evangéliumnak a teljes igazságát továbbadták a Tesszalonikából elutazó, elmenő emberek, és akiknek elmondták, azok pedig megismerték, és ezért mondja Pál, hogy neki szinte már nincs is feladata, szinte már nem is kell szólni arról valamit, mert mindent tudnak. Azok maguk, mármint ezek az emberek, akikkel találkoztak, ők maguk hirdetik felőlünk, hogy milyen volt a mi hozzátok való menetelünk. És hogy miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Tehát oda mennek, és azt látják, hogy hát ezek már szinte mindent tudnak. Ők mesélik el még azt is, hogy mi, mármint Pálék, hogyan érkeztünk meg Tesszalonikába. Hát a Pálék érték át azt, hogy milyen volt a fogadtatás, de amikor mennek tovább, visszahallják, hogy mik történtek. Macedóniában és Akhájában már tudják az egész sztorit. Úgy Tövirű hegyire. Persze tudjuk azt, hogy Isten igéje az evangélium, és annak mélysége az kimeríthetetlen. Tehát amikor azt mondja Pál, hogy szükségtelen valamit szólnunk, azért utána ő még tudott prédikálni, tudott mit mondani. De az mindenképpen pozitív, hogy a tesszalonikaiak ilyen lelkesen, ilyen buzgón adták tovább az evangéliumot, ami az ő életükben már hatalmas változást hozott korábban. Tehát azt mondja itt az ige, hogy
Maguk hirdetik felülünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk. Tehát itt először egyébként nem is a tesszalonikai hívőkről, vagy az ő hitre jutásukról szól, hanem azt írja Pál, hogy már azt visszahallotta, hogy milyen volt az ő menetelük, hogyan érkeztek meg annó Tesszalonika városába. Az apostolok cselekedeteiben, a 17. fejezetben, annak az elején elolvashatjuk, hogy hogyan érkezett meg Pál, Szilvánusz és Timóteus, hogyan jutottak Tesszalonikába. Ott leírja, hogy 3 szombatnapon is elmentek a helyi zsinagógába. Ott az ottani embereknek, zsidóknak, istenfélő pogányoknak, a Szentírást valamelyest ismerő embereknek igyekeztek bizonyítani, ugye ezt írja, hogy vetekedtek, tehát ott vitáztak, Pál is igyekezett bizonyítani, hogy az Ószövetségben megígért messiás, az nem más, mint az Jézus, akinek szenvednie kellett, de fel is kellett támadnia. És amiről nem olvasunk az apostolok cselekedeteiben, az, hogy valami nagy felhajtás lett volna Pálék érkezése körül. És ez azért lényeges, mert sok ókori filozófus vagy szónok ilyen grandiózus bevonulásokat tartotta, amikor megérkeztek egy-egy nagyobb városba. Vannak ilyen ókori beszámolók, miszerint sokszor még be se értek a város kapun, és már nagy tömeg eléjük tódult, mert hallották a hírt, hogy hú, egy elismert ember érkezik a városukba, és ezek a filozófusok, vagy szónokok, tanítók, ezek hát úgy fürödtek az emberek elismerésében. Ők szerettek nagynak tűnni, nagy örömükre szolgált, hogy ez a nagy tömeg fogadta őket, hogy nagy tömeg kísérte őket, már előre elrendeztek ott sok mindent nekik a városban. Egyébként még az evangéliumokból is eszünkbe juthat az, hogy hasonlót olvashatunk Jézussal kapcsolatban is. Csak ugye az Úr Jézusnak nem az volt a célja, hogy az emberek kedvébe járjon, és hogy az elismerésüket ilyen módon bezsebelje. Ő nem a minél nagyobb tömeg összecsődítésére fókuszált, hanem arra, hogy teljesítse az Atya akaratát, hogy elvégezze a mi megváltásunkat. De sokszor az emberek, olvashatjuk az evangéliumokban, hogy az emberek úgy kezelték Jézust is, mint egy ilyen nagy és elismert tanítót, és akkor jöttek elé, ott összecsődült a tömeg, ugye Márk ír róla, hogy ott tolongtak, nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn a puszta helyeken volt, és mentek hozzá mindenfelől. Ez már az első fejezet végén ezt olvassuk, hogy már akkor így kezelték őt, csak hát Jézusnak kicsit más volt a célja. Volt, hogy a hajóba kellett szállnia, mert ott tolongtak, és akkor Jézus mondta, hogy jó, akkor figyeljetek inkább arra, amit mondok, mert ez a fontos, mi a helyzet az Isten országával. Na de visszatérve Pálékra, az ő bemenetelük, na az nem ilyen volt. Nem volt felhajtás. Nem voltak tömegek, nem volt fogadóbizottság. Érdekes, hogy volt viszont tömeg és felhajtás, amikor távoztak. Pont visszafelé, vagy fordítva sült el, mert amikor távoztak, akkor olyan csődület volt, ami próbálta őket meghurcolni, és végül ugye az éj leple alatt kényszerültek elszökni gyakorlatilag Tesszalonikából. De azt mondja Pál, hogy ennek ellenére, hogy őket nem fogadták ilyen dicsőséges módon, nem nagy és elismert tanítóként tekintettek rájuk, amikor megérkeztek. Ennek ellenére az ő belépőjük, hogy nem ilyen grandiózus volt, mégse volt hiába való. Ezt mondja a 2.1-ben, itt az 1 Tesszalonika 2.1-ben, hogy nem volt hiába való, magatok tudjátok, atyám fiai, hogy amit ti hozzátok való menetelünk, nem volt hiába való. Nem volt hiába való, és miért? Azért nem volt hiába való, mert ők nem erre az elismerésre hajtottak. Ezt írja is a levél második fejezetében szintén Pál, hogy emberektől való dicsőítést nem kerestünk. Nem ez volt a cél, hanem az volt az ő céljuk, hogy az evangéliumot hirdessék, hogy az emberek megtérjenek, hogy átformálódjon az életük, és ez viszont meg is történt. Úgyhogy ezzel folytatnám, és ezzel folytatja Pál is, hogy ennek is híre ment, ezt is visszahallotta, hogy miként tértek meg a tesszalonikaiak. Milyen kellemes mondjuk ilyet visszahallani. Nem valami negatívat, nem ilyen pletykát, nem a rágalmat, hanem azt, hogy emberek megtértek, ráadásul pont az ő szolgálatuk nyomán. Ez azért olyan szívmelengető lehetett nekik. És itt, amikor ezt leírja, akkor egy elég erős kontraszt jelenik meg az igében. Olyan, mint az ilyen előtte-utána képek, amikkel szokták szemléltetni valaminek a hatását, vagy valamilyen munkának az eredményét, hogy ilyen volt és ilyen lett. Néha ilyen takarítószer reklámokban lehet látni, hogy koszos volt és tiszta lett. És ilyen előtte-utána kontrasztot láthatunk itt a Szentírásban, amikor azt mondja, hogy miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Tehát itt ez a bálvány és az igaz élő Isten, ez adja a kontrasztot. És az a kifejezés, amit itt megtérésnek fordít magyarra, ez nem a, amit talán ismerünk is, a metanoia, hanem egész konkrétan, vagy szó szerint ez fordulást jelent. Miként fordultatok a bálványoktól az igaz és élő Istenhez? Elfordul, odafordul. És ezt a fordulatot az evangélium meghallása és hittel fogadása hozta meg. Pál így prédikált több helyen is, szintén az apostolok cselekedeteiből tudhatjuk, hogy azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Ezektől a hiába való dolgoktól az Istenhez térjetek, aki a teremtő, aki az alkotó, akinek minden a kezébe van. És ezt az örvendetes üzenetet, ahogy mondja az ige, ezt hittel fogadták Tesszalonikában is. Ugye, megint csak a második fejezetben, hogyha kicsit előre tekintenénk, ott írja Pál, hogy mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Tehát az Isten beszédét ők elfogadták, úgy fogadták, mintha Isten maga szólna hozzájuk, mert hogy ő is szólt Pálékon keresztül, és ez, az Isten beszéde munkálkodik bennük. Isten igéje, amikor mi azt halljuk, Isten igéje megszólít, Isten az ő igényén keresztül elhív, ő az, aki meggyőz arról, hogy bűnös vagyok, meggyőz arról, hogy megváltásra van szükségem, az igény keresztül győz meg Isten arról, hogy Jézus értem is meghalt, munkálkodik az Úr az igény keresztül, hogy ez a fordulás, ez a megtérés megtörténjen az életemben, az életünkben. Erről beszélnek, hogy miként tértetek meg, miként fordultatok oda az Istenhez. A tesszalonikaiak is elfordultak a bálványoktól, és odafordultak Istenhez. Elfordultak az élettelen szobortól, és odafordultak az élő Úrhoz. Lehet azt tudni, hogy Tesszalonika városában legalább 20 féle ilyen kultusznak volt helye. Lehet, hogy még többet is, ez nehéz megállapítani, mert az új város az a régén fekszik, arra épült, úgyhogy nem tudnak ilyen ásatásokat végezni, de legalább 20-ról tudnak így is. Volt Artemis, Apollo, Afrodité, néhány egyiptomi istenség, és még ki tudja, hogy minek a kultusza, ezt mind gyakorolták ott egy ilyen nagyvárosba. És ezek a kultuszok, ezek a vallások, ezek mind hát ilyen cserebere alapon működtek. Maradtak fenn feljegyzések, hogy egy-egy ember melyik ilyen kitalált Istennek mit ajánlott fel, és mit kért érte cserébe. Egy tengerész például árpa repényt és italáldozatot vitt Apollónak, és cserébe jó szelet kért meg azt, hogy odaérjenek szerencsésen akciumba, és akkor ez szövegesen meg van örökítve. Adok valamit, és kérek érte cserébe valamit. Ez az elv volt a kultuszok meg vallások mögött. És akkor odaérnek Pálék az evangéliummal, És akkor a tesszalonikaiak valami egészen mással szembesülnek. Mert az evangélium egészen mást mond. Itt nem arról van szó, hogy vidd az áldozatot, és akkor majd hátha kapsz valamit, hanem az evangélium arról szól, hogy még semmit sem tettél, sőt, valójában nem is tehetsz az üdvösségedért, de Isten mindent megtett. Isten mindent megtett. Én képtelen lennék magamat megmenteni, kimenteni ebből az állapotból, a bűnállapotából, de Isten mindent megtesz. És nem azért, mert lekenyereztem, szó szerint egy árpalepénnyel, hanem azért, mert Isten kegyelmes és szeret. Jézus azért jött el, és azért áldozta magát a kereszten, mert szeret, mert könyörülni akar. Azért halt meg értünk, hogy az ellenségeiből az övéi, az ő követői, az ő gyermekei legyünk. Azért adta az életét, hogy megmentsen az ítélettől, a kárhozattól. És amikor ezt hallották a tesszalonikaiak, ez ugye egészen más volt, mint amivel ők korábban találkoztak. Na ezt fogadták úgy, hogy na ez az Isten beszéde, amit Pálék közvetítenek. És ez hozta a fordulatot, mégpedig teljes fordulatot. Mert amikor itt azt írja az ige, hogy a bálványoktól az élő Istenhez tértek, akkor abba az is beletartozik, hogy ezeknek a pogány, politeista vallásoknak ezek az emberek teljesen hátat fordítottak. Ami egy nagyon nagy szó, mert ezek a vallások ilyen divatos kifejezéssel élve elfogadóak voltak. És jól megtűrték az egyéb istenségeket. Tehát nem véletlen, hogy akár egyiptomi isteneket is tiszteltek ott Tesszalonikában, mert könnyedén bevonták őket is, találtak neki helyet. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézusról hallottak, és arról, hogy meghalt és feltámadt, és hogy mi az evangélium, akkor Jézus nem próbálták így berakni a kis panteonjukba, hogy jó helyen lesz majd ott Zeus meg a többiek mellett. Nem. Azoktól teljesen elfordultak, mondja, és az élő Istenhez meg teljesen odafordultak. Tehát azt teljesen elhagyták, az Úrhoz meg teljesen odafordultak. Nem akarták keverni, vagy így ötvözni, mixelni a vallásokat. Mert megértették, hogy ez nem lehet. Nem lehet egy kicsit ezt, kicsit azt. Jézus kizárólagosságot kér. És kíván. Nem lehet az, hogy egy kis Jézus, meg egy kis valami más, egy kis horoszkóp, egy kis jóslás, egy kis keleti filozófia, vagy ki tudja, karma, bármi más. Nincs ilyen. Nem lehet keverni. Pedig biztos, hogy nem volt egyszerű a tesszalonikaiaknak sem, mert az evangélium kizárólagossága, hogyha onnan nézzük, akkor az ő szokásaikat, meg családi hagyományaikat támadta. Szakítaniuk kellett, és szembe kellett fordulniuk azzal, amit korábban ők maguk, meg a családjuk gondolt, képviselt is. És voltak olyan események, amelyek valamelyik pogány kultuszhoz tartoztak, és innentől kezdve azok, akik Jézus követői lettek, azok már nem mentek például ezekre az eseményekre úgy családostul. Tehát nagyon sok mindenben jelentkezett ez, hogy ők attól tényleg elfordultak. És akkor a rokonság ugye az nézett rájuk, hogy hát miért nem? Miért nem jöttek a Bacchus fesztiválra, ahogy ma mondanánk? Miért nem megyünk ide-oda? Hát nem, mert mi Jézus követjük. És akkor emiatt alakultak ki konfliktusok, mert ez nem tetszett az embereknek. Jó, hát hogyha csak egy kicsit Jézus hoznának, az nem lenne baj, de hát az, hogy mindent hátrahagyna, az nem tetszett, ezért elkezdték támadni a keresztényeket, ezért írja Pál, megint csak a második fejezetben, 2.14-ben, hogy szenvednek a saját honfitársaiktól. Hát ezért. Mert kialakult ez a konfliktus, hogy ők még megmaradtak a pogány szokások, hagyományok mellett, Krisztus követői meg teljesen szakítottak azzal. És testvérek, lehet, hogy az evangélium, sőt az evangéliumon keresztül maga Isten most is támadja a mi hagyományainkat, a mi családi szokásainkat is. Mert én szoktam hallani emberektől azt, hogy ó, igen, én református vagyok, az egész családom református, vagy éppen azt mondják, hogy ó, nálunk mindenki katolikus. Én meg azt mondom, hogy nem számít. Pont senkit nem érdekel. Ha valamit nem fog Isten megkérdezni, akkor, amikor oda kerülünk hozzá, hogy milyen vallású volt a családomnak a része, meg a felmenők, meg nem tudom. Ő előtte az számít, hogy odafordultál, vagy sem. Odafordultál-e hittel Krisztushoz, hogy megbocsássa a vétkeidet, vagy sem. Megbántad a bűneid? Mert egyébként az is hozzátartozik, hogy amikor ezekből a pogány kultuszokból kitértek, akkor ezek az emberek megbánták azt az életmódot, amit korábban éltek. Péter így fogalmaz, hogy elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undokbálványimádásokban. Elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében. Ez elég, hogy eddig ez volt. Most fordulj oda és higgy az Úr Jézusban. Na, de tovább lépek, testvérek, mert ezzel az odafordulással, ezzel kezdetét veszi valami új, amit úgy ír le itt az ige, hogy az élő és igaz Istenek szolgálnak. Hogyan szolgálnak? A vázlat hátuljára választottam egy idézetet Calvintól, ő ezt mondja, hogy miután egyetemes az Istentől való elfordulásunk, előbb meg kell térnünk, és csak utána szolgálhatunk neki. Tehát az odafordulás, a megtérés, az feltétele annak, hogy Istennek szolgáljunk. És ez a szolgálatban lévő kontraszt is, ami itt szerepel, ez nem csak Tesszalonikában volt jellemző, de még csak nem is az Új Szövetségben fordul elő először. Az Új Szövetségen gyakorlatilag végighúzódik az a téma, hogy kiben bízik és kit szolgál az ember, illetve Isten népe. Kit szolgál Izrael? Idegen isteneket, bálványokat? Nem létező fantázia szülte figurák szobrait? Mert sokszor előfordult ez. És Isten ettől mindig óva intette a népét. Azt írja Mózes második könyvébe, ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked. És hát végül lehetne lapozni az egész Ószövetséget, most erre nincs igazán időnk, de láthatjuk, hogy a vesztükre lett. Amikor Áron fölállította az aranyborjút, az a vesztükre lett. Ott emberek meghaltak. A bírák korában állandóan ezt látjuk, elfordultak, egy kis Baál, egy kis Astarót, ilyen-olyan bálványok, mindig a vesztükre lett. Aztán, amikor az Úrhoz fordultak, akkor az lett a szabadításukra. Aztán a királyok korában, ugyanez az lett a vége, hogy elhurcolták őket a Babilonba, fogságba. A vesztükre lett. A bálványok nem tudtak segíteni, nem tudtak szabadulást adni. A bálványoknak sok mindent odaadtak az emberek hiába, mert cserébe nem kaptak semmit. Ilyen a bálványoknak való szolgálás, és éppen ezért az ige többször is felszólít, hogy csak Istent szolgáljuk. Szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket, mondta Sámuel a felolvasott szakaszban. Itt talán még azt meg kell említeni, hogy ez a szolgálni kifejezés, ez egy olyan kifejezés, ami tőlünk lehet, hogy távol áll. Nem feltétlenül erre vágyunk, hogy de jó lenne szolgálni, valaki mást szolgálni. Különösen azért, mert itt az eredeti kifejezés rabszolgaságra utal. Na hát, ha valamire nem vágyunk, az, hogy rabszolgák legyünk. Nagyon örülünk, hogy véget ért a rabszolgatartás, és felszabadultak az emberek, és a szabadság az, ami mindenkinek a szeme előtt lebeg. Ha mi valamit szeretnénk, valamire vágyunk, az inkább az, hogy nekünk szolgáljanak, nem az, hogy én dirigálhassak, azt szívesen venném, az, hogy én nekem kelljen mást kiszolgálni, az nem feltétlen vonzó a szemünkben. De hogyha kicsit más megközelítésből nézzük, akkor lehet, hogy kevésbé riasztó, sőt egészen csábító tud lenni a szolgálat, mert ugye a rabszolgának van gazdája. És egyáltalán nem mindegy, hogy ki ez a gazda. Mert azt mondja itt, hogy korábban a bálványoknak szolgáltak, ami élettelen, ami nem tud semmit adni. Az egy teljesen hiába való rabság. De rabság, ugyanúgy. Sőt, az ige azt mondja, hogy amikor bűnt cselekszi az ember, ahogy a bűn állapotába született, akkor a bűnnek a rabszolgája. És amikor a bűn szolgái vagyunk, hát ez mindenre jó, csak az épülésünkre nem. Az a vesztünkbe víz bennünket. De hogyha ez a gazda, a rabszolga gazda, az Isten, hát az már egészen más. Mert ahogy Pál prédikációjából is kiderült, ő a teremtő, ővé minden, ő a tulajdonosa, és mennyivel jobb olyan valaki rabszolgájának lenni, aki hát először is él, aki igazságos, ugye élő és igaz Istennek szolgáltok, akiről kiderül a Szentírásból, hogy szeret, nem is akármennyire szeret, hanem önfeláldozó szeretettel szeret, aki mindent nekünk ad, mennyivel jobb ilyen valakit szolgálni, mint olyat, aki, vagy ami semmit sem ad, csak elvesz. Hát Isten jó gazda. Gondolhatunk állatokra, most lehet, hogy csúnya az embereket állatokhoz hasonlítani, de mennyire tud örülni egy olyan kutya, amelyiknek jó gazdája van. Amelyiket rendszeresen megsétáltatják, adnak neki enni, inni, nem rugdossák az udvaron, vagy nem tudom, hanem tényleg odafigyelnek rá. Vagy mennyire jól tudja magát érezni egy bárány, ugye, egy jó pásztor közelébe. Hát Isten jó pásztor, ő nem hajcsárkodik, nem csak magára gondol. Jó gazdánk megmutatta irántunk az ő szeretetét Krisztusban, mi pedig kifejezhetjük viszont szeretetünket abba, hogy neki szolgálunk. Testvéreim, itt most be fogom fejezni. Látjuk, hogy Tesszalonikában micsoda munkát végzett az Úr. Ő vezette oda Pálékat. Most már nem csak a Macedóniában és Akhájában lévő városokban tudják, hanem mi is tudjuk, hogy milyen volt Páléknak az odavaló menetelük, a megérkezésük, fogadtatásuk. Tudjuk, láthatjuk azt, hogy az Úr adta a világosságot, a hitet a tesszalonikaiak szívébe, aminek következtében ők elfordultak a hiába valóktól, és odafordultak Istenhez. Azért fordultak oda, hogy őt szolgálják az ő életükkel, szavaikkal, tetteikkel, és adja az Úr, hogy mi is így fordulhassunk oda ő hozzá, hogy mi is így szolgáljuk őt. Munkája ezt mindannyiunk életében. Amen. Most jöjjetek fennállva, adjunk hálát és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te igédért és annak gazdagságáért, és hálát adunk neked azért, hogy nekünk is volt kitől hallani, hanem is Pál apostoltól közvetlenül, de azt, amit ő leírt, azt olvashatjuk. Köszönjük, hogy van, aki nekünk is hirdette az igét, van, akin keresztül szólítgattál, elhívtál, és most is itt lehettünk előtted, a te jelenlétedben. Urunk, köszönjük neked, hogy a te igéd élő és ható, és az el tudja végezni a maga munkáját mindannyiunkban, a mi szívünkben, lelkünkben. Te tudod elvégezni, Urunk, azt, hogy mi is el tudjunk fordulni a hiába valóságoktól, el tudjunk fordulni a bálványoktól, ki tudjuk szedni, írtani a mi életünkből mindazt, ami nem oda való, a hiába valóságokat, a hamis biztonságot, a hamis reménységet, mindazt, amitől a boldogulásunkat várjuk, és nem te vagy. Kérünk, Urunk, hogy te segíts ezt felismerni, és te segíts, hogy tényleg el tudjunk őszinte szívvel fordulni ezektől, hogy ne csábítson bennünket a bűn, ne csábítson bennünket a világ csalárdsága, hanem megláthassuk ennek álnokságát, megláthassuk, hogy valójában sokat kínál, de semmit sem ad. És kérünk, Urunk, hogy hadd ismerjük fel, hogy Te viszont gazdagon megáldasz és megajándékozol bennünket Jézus Krisztusban, hiszen ő oda áldozta magát értünk a Golgotai kereszten, és hogyha őt föláldoztad értünk, akkor mi módon ne ajándékoznál vele együtt mindent, minékünk. Urunk, kérünk, hogy hadd forduljunk teljes életünkkel, teljes szívünkkel, gondolatainkkal oda Te hozzád. Hadd legyél Te és a Te könyörületességed, a Te irgalmad, ami életünknek az alapja. Hadd határozza meg ez a mi gondolatainkat, hadd határozza meg ez a mi cselekedeteinket, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, és hogy hogyan viszonyulunk főleg Te hozzád, Urunk. Kérünk, hogy Te adj a mi szívünkbe őszinte bűnbánatot és megtérést, hogy mi is Neked szolgálhassunk. Kérünk, hogy Te vezesse bennünket a felismerésre, hogy miben szolgálhatunk Te Neked, hogy hogyan képviselhetünk Téged az emberek között, a családunk között, vagy bármely helyen, ahová Te helyeztél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy Te adj ehhez bölcsességet, hűséget, hogy bizonyságot tudjunk mi is tenni az embereknek, és hogy tőlünk is kizendülhessen a Te beszéded, a Te evangéliumodnak örömhíre. Úrunk, szeretnénk mi is példaképekké válni, hogy ha valaki ránk tekint, akkor azt láthassa, hogy hogyan lehet Téged követni. Kérünk, Úrunk, hogy Te áld meg gyülekezetünket, annak kicsinyeit, nagyjait, imádkozunk a gyermekekért, hogy az ő szívükbe is Te munkálkodj. Imádkozunk a fiatalokért, Urunk, hogy vezesd őket. Olyan sok nehéz döntés áll előttük. Kérünk, hogy Te adj nekik is bölcsességet. Urunk, imádkozunk a családokért, hogy Te adj szeretetet, türelmet, békességet, hogy ott is Téged képviselhessünk mindannyian. Urunk, imádkozunk az elesettekért, a gyengélkedőkért, a betegekért, hogy erősítsd őket, Urunk, légy az ő gyógyítójuk, és add, hogy megtapasztalhassák, hogy a Te erőd erőtlenség által megy végbe. Urunk, imádkozunk országunkért, országunk vezetőiért, Te adj nekik bölcsességet, add, hogy ne a békétlenség, ne a fejetlenség legyen az, ami az ő munkájuk nyomán előkerül, hanem add, hogy szeretetet, békességet tudjanak teremteni itt a mi országunkban. Kérünk, Urunk, hogy óvd a Te népedet, őrizd meg mindannyiunkat a Te napodig, amikor előtted kell megállnunk az idők végén. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod könyörgésünket a Te nagy nevedért. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem először is, hogy Sípos Ete Zoltán és feleségeik a nyári szabadságokat töltik, ezért most én helyettesítettem. Jövő héten viszont Busz Péter fog érkezni, mert én a Biblia Szövetség Kenu táborában fogok szolgálatot végezni, úgyhogy majd őt is fogadják hasonló szeretettel. Hirdetem, hogy az elmúlt heti vihar a Pajzos család törökkanizsai úton lévő házát nagyon megrongálta, és körülbelül 30-40 darab ilyen régi típusú cserépre lenne szükségük. Van egy minta példány itt kirakva az előtérbe, illetve bontott jó állapotú esőcsatorna néhány méter, valamint előtetőre felszerelhető műanyag hullámlemezre is szükségük lenne, úgyhogy aki tud ebben esetleg segíteni nekik, az kérem, hogy jelezze Pauk Jánosnak, vagy valamelyik presbiternek szóljon. Illetve engedjék meg, hogy a kisteleki gyülekezetről is egy-két infót hadd közöljek itt, mert tudom, hogy sokan a szívükön viselik az ottani gyülekezetet, és egy-két örömhírt szeretnék megosztani. Sikeresen lezajlott a presbiter választás az elmúlt vasárnapon, úgyhogy ezt a mérföldkövet is sikerült meglépni, hála legyen Istennek. Illetve az elmúlt héten, és az azelőtti héten is volt táborunk, és ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy idén 2 tábort is tudtunk tartani, egyet óvisoknak, egyet pedig iskolás korosztálynak, így összesen a 2 táborban 14 vagy 5 gyermek jöhetett, akik hallhattak az evangéliumról. Ők olyan gyerekek, akik egyébként évközben is a többségük jár hittanra, vagy az óvodában jár hittanra, vagy az iskolában jár hittanra, és most egy egész hetet együtt tölthettünk. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy ezt szerettem volna megosztani, hogy hála legyen az Úrnak, hogy ott is munkálkodik. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 255. dicséretünket. A 255. dicséretünk 1. és 7. 8. versszakát énekeljük. A 255. dicséretünk 1. versszaka így kezdődik. Mely igen jó az Úristent dicsérni? Himnuszunkat énekeljük mostanában.
Áldás békességet mindenkinek.